Ez New Yorkban készült, 2001-ben, igen. Amikor leomlott az ikertorony, amikor repülővel belementek. És ötletes a fényképész, mert ez a kép ez mostani. Csak ő egy 2001-es képet oda tartott pontosan úgy a látkép elé, hogy mintha a múltat fényképezné. Oké, de ez most készült, ez a kép, nem olyan rég. És tehát most gondolkozzunk erre, tehát ott van egy kép az életünkből, vagy itt van ez a kép, és azt mondjuk, hogy hát ez a kép jelképezi ma az én életemet. Vagy mit tudom én, tehát összegzi azt a napot, amit ma élek én. Ez a kép. És azt mondod erre, hogy dehogy is. Hát hogy jelképezni már ez a kép azt a mai napodat? És hogy jelképezni ezt a hetet mondjuk? Bocsánat, összezavarom magam. Tehát ez a kép jelképezi az elmúlt hetemet. Nem. Hát mi van a hétfővel, a keddel, a szerdával, teljesen más dolgok történtek. De a fejemben ez a kép van az elmúlt hetemről. Vagy azt mondom, hogy nem, ez a kép, ez nem az én elmúlt hetemet mutatja be, hanem azt mondjuk, hogy ami, tehát jól összegzi ez a kép, ami Dezső hívva ki ennek a gyülekezetnek a pásztora. És elfelejtett, hogy ilyenkor Isten tisztelt van. Én meg elfelejtettem kikapcsolni. Na, de most már megoldottuk. És akkor, ja, visszajött a kép, az előbb eltűnt. Ja, visszahúztad. Nagyon jó, köszönjük. Nem. Nem az elmúlt hetet mutatja, hanem ami történt mondjuk Csongrád megyében. Ez a kép azt mutatja meg. És nem konkrétan ez. Azért mondom, hogy keresettem volna egy jobb képet is, ami sokkal inkább a helyi jellegzetességet mutatja be, mint az, hogy most egy amerikai képet. De jó az ötlet, nagyon tetszett az ötlet, ahogy ezt megcsinálták. De a mondani valója az ott lesz. És azt mondjuk, hogy de hát, hogy mutathatná be az a kép, egy kép az, hogy mi történt ezen a héten, vagy ebben a hónapban Csongrád megyében, hiszen ez a kép nem mutatja Hódmezővásárhelyet, ez nem mutatja Csongrádot, ez nem mutatja Szegedet, nem mutatja Makót, nem mutatja Nagylakot, vagy mit tudom én. Tehát nem mutat minden helyet, hogy egy kép bemutatja azt, hogy mi történt a múlt héten Csongrád megyében. Vagy mehetünk tovább. Ez a kép bemutatja azt, hogy mi történik Dél-Magyarországon. Ez meg már még nagyobb hülyeség, mert egy kép hogy tudna bemutatni egy ekkora területen, hogy mi történt az elmúlt héten. Hogy jelképezhetni, hogy mi történt. És amit itt próbálok így masszírozni, kicsit ügyetlenül, az igazából az, hogy gyakran így gondolkodunk az életünkről. Hogy van egy kép valahonnan, a múltból, valami történt, valaki csinált velem valamit, és megcímezzük ezt a képet, aláírjuk, hogy ez a kép jellemzi az életemet. Ez vagyok én. És aztán mindig ezt a képet rángatom elő önmagamról. Vagy a helyzetemről, vagy ahogy érzem magam. Mindig ez a kép. Sőt, lehet, hogy van egy fénykép albumom otthon, ami tele van ilyen képekkel, amik ki mit tett ellenem, kinek mit tettem én, miért váltam nevetségessé, miért váltam szégyen teljessé, és biztos, hogy vagyunk itt olyanok, akik tettünk már olyat, amit megbántunk. Szerintem mindannyian. Igaz? Tehát egyikünk se kivétel. Ki azt mondaná, hogy hát vannak dolgok, amiket bánok. És nem beszélünk róla. Mert lehet, hogy nem vagyunk rá büszkék. Nem dicsekszünk vele. Pedig ott van, emlékszünk rá. Főleg akkor jön elő, amikor egyedül vagyunk, vagy akkor jön elő, amikor hasonló negatív élmények érnek bennünket. És tehát mondhatjuk azt, hogy ez egy fénykép. Egy fénykép. egy fotó. Fotó a múltunkról, egy eseményről, tettünkről, vagy amit éppen tettek velem, az életem egy szakaszáról, vagy az első házasságomról, vagy a második házasságomról, hogyha valakinek volt több, vagy egy gyerekről, aki aztán lehet, hogy beteg lett, meghalt, vagy valami. Valami, amit nagyon bánok és fájdalmas. És úgy tűnik, hogy az ember nagyon hajlamos rá. Sőt, valahogy így működik az ember, hogy fogja ezt a fényképet, és arra használja, hogy a saját életét ezáltal határozza meg. Nem tudom, miért van ez, de valahogy ezt csinálja az ember. Hogy azt mondja, hogy hát ez vagyok én. Ez az én életem. Ez vagyok. És amennyire nevetséges volt mondjuk az elején, ahogy próbáltam másféleképpen mutatni így a képet. Tehát amennyire nevetséges mondjuk ma azt mondani, hogy ez a kép az elmúlt hétről szól, közben tényleg az elmúlt héten készült a háttér. De az a kép, ami oda elé van téve, az 13 éve történt. 12 éve történt. Mi egyébként kim voltunk akkor Amerikában, amikor ez a balhé volt. Elég rossz volt látni, hogy hogyan reagáltak a magukat biztonságban érző amerikaiak egy ilyen eseményre. Ja, mindegy, hogy milyen kemény volt bárki is, férfi, nő, egymás nyakába borultak és összeomlottak. Azon a hétvégén több istentiszteletet kellett tartani a templomokban, gyülekezetekben, mert hirtelen mindenkinek eszébe jutott elmenni. És ezt most nem azért mondom, hogy rossz májuságban mondom, hanem hogy annyira megzakkantotta akkor őket. És könnyen lehet, hogy még a mai napig is, tehát így látják ezt, ránéznek New Yorkra, és így látják, hogy füstölög, és éppen omlik le a torony, közben már rengeteg minden történt. És valahogy ilyenek vagyunk, hogy ez a kép, ami ott van bennünk, az meghatározza azt, hogy ki vagyok. Úgyhogy hadd mondjuk ezt. Tehát ez a kép, igen, megmutatja azt, hogy mit tettünk. Igen, az a kép nem hazudik, ezt megtettük. Tény és való. Tehát tényekről beszél az a kép, de azt nem tudja megmutatni. És nem mutatja meg, hogy ki vagyok én Jézus Krisztusban. Óriási a különbség. Hogy Jézus Krisztusban ma már én ki vagyok, és ez, aki a múltban volt, az kicsoda. Oké, úgyhogy az elmúlt alkalommal, múlt héten beszéltünk a két hegyről. Volt Isten népének a hegye. Ugye 1 Sámuel 17-ben a filiszteus hadsereg és az izraeli hadsereg egymással szemben állt. Két hegyen voltak. Az egyik hegyen Izrael, a másik hegyen a filiszteusok, a völgyben semmi. Arról beszéltünk, hogy kétféle ember létezik ma. Az egyik, aki Istennel van, a másik, aki Isten ellen. Köztes nincsen. És azt mondtuk, hogy itt is, akik vagyunk a teremben, vagy egyiken vagyunk, vagy a másikon. Most aztán lehet, hogy olyan vagyok, aki mondjuk nem harcolok Isten ellen. Tehát az életem nem arról szól, hogy most mindenkit eltérítsek az Isten hitétől, vagy bármi. Tehát nem vagyok úgy ellenség Istennek, de Isten akkor is így beszél, hogy vagy az én gyermekem vagy, tehát két család van, vagy Isten családja, vagy az ördög családja, úgyhogy az ember, a ma élő emberek közül az vagy egyiken van, vagy a másikon. És az elmúlt héten beszéltünk arról, hogy tudunk Isten családjába kerülni. Hogy tudunk bekerülni ebbe a csapatba, abba a hadseregbe, abba a családba, Isten családjába. Jó, és hogyha meg akarod hallgatni, mert nem hallottad, akkor le tudod tölteni az internetről. Viszont ma kicsit tovább megyünk ebbe, mert ugye aztán még arról is beszéltünk, hogy mi az, amitől megmentett minket Isten. Mert ezt hívják úgy, tehát amikor az ember bekerül Isten családjába, azt úgy hívják szakszóval, hogy üdvösség, de az olyan, még mi is alig tudjuk megfogalmazni, keresztények, most mit is jelent ez az, hogy üdvösség. Ezt jó kitalálták a keresztények, van egy olyan szó, aminek olyan hétköznapi használata nincsen. úgyhogy csak ők értik meg, de ők se igazán, csak használják. Oké, tehát a sokkal értelmesebb szó az a megmenekülés. Megmenekülés. Hogy Isten megmentett bennünket, üdvözített bennünket. És erről beszéltünk az elmúlt alkalom, hogy miktől mentett meg, négy dologtól. Jó? De viszont most valami másról akarok beszélni nektek. Megyünk tovább a történetben, Sámuel könyvében. Mert meggyőződésem, hogy vagyunk itt, hogy vannak itt olyanok ma, akik igen, jogosan mondhatják azt, hogy Isten gyermekei, újjászülettek, de mégis egy múltbeli kép uralja az életed. Itt vagy, jó helyen vagy, de mégis gyakran nézed azt a régi képet, és hagyod, hogy ez határozza meg az életed, és azt, hogy ki vagy. És aztán, amit teszelsz, hogy nem enged bennünket. Nem enged bennünket, és fogva tart bennünket, és nem engedi, hogy szabadságban éljünk. Úgyhogy erről fogunk beszélni, mert szerintem ez egy komoly problémája lehet bármilyen gyülekezetnek, bármilyen a kereszténységben, amikor a múltunk nem enged, hogy egy szabadságban éljünk. Amikor a múltunk letapaszt bennünket valahol, megrekez bennünket. Oké, úgyhogy az első rész, amit megnézünk, az János evangélium a 11. fejezetben. Ebben a részben az van, hogy Lázár, Jézus barátja beteg, megbetegedett, és komoly betegsége van, mert meghal benne. Meghal benne. És jön Jézus, és azt mondja Jézus, hogy ez a betegség nem fog halállal végződni. Ami egyébként vicces, mert ha tovább olvasok a történetet, hát Lázár meghalt. Tehát Jézus nem jött be a szabad, amit mondta, hogy ez a betegség nem fog halállal végződni, nem jött be, hiszen Lázár meghalt. De észrevettétek már, hogy Jézus nem szokott temetésre járni. Legalábbis a Bibliában akárhány temetésen megfordult, az végül nem lett temetés. Mert ez az ember feltámadt. És ez történt Lázárral is. Kihívta a sírból. De ez történt azzal a fiúval is, Nain városába, ahol Jézus megfordult. Ott is a szegény özvegyasszonynak a gyereke feltámadt. Tehát Jézus valahogy, amikor elmegy temetésre, akkor ez nem úgy végződik, ahogy az emberek várnák. Ja, feltámadnak a halottak. És ebben a részben, ebben a János 11-ben van a Biblia legrövidebb igeverse, hogyha esetleg tűnöttél azon, hogy vannak nagyon hosszúak, és vannak nagyon rövidek, de azt mondja az egyik vers, és pontosan, hogy melyik, az nem tudom, de azt mondja, hogy Jézus sírt. Ilyen hosszú ez az igevers. Jézus sírt. Jézus sírt. És hallottam már ezt jócskán félremagyarázni ezt a részt, mert azt mondják, hát miért? Mert mi más tett volna? Hát temetés volt. Hát Jézus is sírt a temetésen, úgyhogy te is sírhatsz a temetésen. De nyilván az ember sír a temetésen, de Jézus nem sírt, mert ő tudta a történet végét. Mert ő igen, azt mondta, hogy ez a betegség ezen fog halállal végződni. Igen, habár meghalt Lázár, de tudta, hogy ez nem így fog végződni. Mert oda ment a sírhoz, és azt mondta ott az embereknek, hogy vegyétek el a követ, ugye, mert itt nem koporsó volt, meg leásták a földbe, hanem ilyen sziklába vált sírok voltak, és nagy kővel fették le. És azt mondta ott az embereinek, vagy az embereknek ott, hogy vegyétek el azt a követ onnan. Oké? Okay? Ilyen hülyeséget. Már 4 napja halott ez az ember. Mit vegyék el a követ? Kézen a gyokos, ugye? És ezt mondja Jézus a 43. versben, hogy Lázár, gyere ki! De egyébként üvöltött. Jó értelemben üvöltött, nem mérgesen, csak hangosan kiáltott, mert felkiáltójában a végén. Azt mondja, hogy Lázár, gyere ki! És egyébként szerintem azért mondhat azt, hogy Lázár, gyere ki, mert ha azt mondta volna, hogy gyere ki, akkor ott a temetőben minden halott kijött volna. Tehát ő meg csak azt akarta, hogy ez a Lázár jöjjön ki. Oké, tehát azért, tehát bekorlátozta azért ezt. Tehát Lázár gyereki, és amikor kijött, azt látták, hogy rajta van mindenféle ilyen rongy, amivel betekerték, meg mit tudom én. És azt mondta Jézus, mikor kijött Lázár, hogy vegyétek le róla, és engedjétek elmenni. Tehát vegyétek le róla ezeket a rongyokat, és engedjétek elmenni. És itt jön az érdekes dolog, hogy Jézus, amikor megmentett bennünket, ugye beszéltünk a múlt héten arról, hogy mennyi mindentől megmentett, de nagyon fontos azt tudni, hogy nem csak a pokoltól akar megmenteni, ami egyébként egy hatalmas dolog, hanem meg akar bennünket szabadítani a temetői szerkunktól, ezektől a rongyoktól, amik rajtunk vannak. Ahogy mondta Jézus, hogy vegyétek le róla azokat a rongyokat, és engedjétek elmenni szabadon. Hogy ezt akarja Jézus tenni velünk. Megmentett bennünket, életünk van most már, kijöttünk abból a sírból, a halál már nem uralkodik rajtunk. És aztán mostantól az élet arról szól, hogy ő szépen megszabadít bennünket ezektől a temetői ruháktól. Amik a fényképek igazából. Amik a fotók, a múltbeli fotók. És ezek fogva tartanak bennünket, mert ez még a régihez csatlakozik, a régi élethez, a régi énünkhez csatlakozik. Úgyhogy ezek a rongyok, ez minden, amit tettünk, rosszul tettünk, helytelenül tettünk, minden, amivel azonosítjuk magunkat a múltban, de ezt ő már lerendezte. Ezt ő már kifizette. Ezért már megfizetett Jézus a kereszten. És azt akarja, hogy lépjünk bele ebbe az új életbe, amit ő teremtett. Van egy új élet. Van egy régi élet, és van egy új élet. És azt akarja, hogy ebben az újban járjunk. Nem a régiben, a régi fényképalbumokkal, régi fényképekkel, hanem azt akarja, hogy egy vadonatúj személyként úgy éljünk, mint az ő mennyasszonya, mert így is hívja az ő gyülekezetét, hogy egy mennyasszony vagyunk, akire egy új élet vár. És nem majd odaállt, amikor majd egyszer meghalunk, és akkor majd egyszer mennyben leszünk. Nem azt akarja, hogy majd ott éljünk egy új életet, hanem azt akarja, hogy most itt, ma egy új életet éljünk. Oké, úgyhogy... Úgyhogy azt mondja Jézus ezzel, hogy vegyétek le róla, és engedjétek elmenni, hogy Lázár, én nem akarom azt, hogy a sírral azonosulj. Lázár, én nem akarom azt, hogy a múltaddal azonosulj. Én kihívtalak a sírból, kihívtalak a múltadból, kihívtalak a betegségedből, kihívtalak a halálba. Egy szabadságra hívtalak téged. Egy új életre hívtalak téged. Egy vadonatúj életre. És azt akarom, hogy abban élj. Abban élj, amire én elhívtalak. Oké, és erről szólt az, hogy Jézus meghalt értünk a kereszten 2000 évvel ezelőtt. Úgyhogy egy nagy vetközősót kell rendeznünk, ahol a temetői ruhát levetjük magunkról, ezeket a rongyokat levetjük magunkról, és élünk egy tökéletes szabadságban, mert lehetséges. Lehetséges, de csak úgy lehetséges, hogyha Krisztusban vagyunk. Tehát egy ember, aki nincs Krisztusban, aki még nem Isten családjába tartozik, hanem Isten ellensége még, ő neki nincsen, nem lesz szabadsága. Neki mindig a régi albumok fogják meghatározni. Vagy valami tompító eszközt használ, vagy tompító dolgokat, tudatmódosítást, vagy bármit, hogy megmásítsa azt a képet, ami neki van. Krisztusban viszont van egy valós, igazi képünk arra, hogy kik vagyunk mi ma. Úgyhogy 1 Sámuel 17, folytatjuk, ugye az első három verset olvastuk az elmúlt alkalommal, és volt egy szokás abban az időben, azt csinálták, akár a Trója filmben is lehet látni, de ugyanezt történik itt is, hogy gyakran, hogy ne öldököljék halálra egymást, azt csinálták, hogy kiáll mind a két seregből a legügyesebb, vagy a legerősebb, és megküzdenek középen, és aki győz, az elviszi a zsákmányt, és megnyerte a csatát. És ugyanez történik itt is, 1 Sámuel 17, 4. vers. Góliát 3 méter magas volt. Ez nem tudom mennyi lehet, 2,80, még ettől is magasabb volt. Még egy 20 centivel. És, Én biztos beválasztottam volna a kosárcsapatomba. Ha ma is én olyan magas ember. De egy hatalmas fickó volt. Hatalmas. Azt mondhatnám, hogy amikor ő kiállt így a sereg elé, hogy mindenki lássa őt az ellenfelek közül, megfélemlítő lehetett. Na, az ő keze közé nem akarok kerülni. Még csak a pofonnak a szelébe se akarok beleállni, mert már attól is megszédülök, úgyhogy tehát én nem akarok vele harcolni. Tehát egyértelmű volt, hogy a filiszteusok őt állították ki. Egy Góliát. Nem csak, hogy nagy, még nagy szája is van. Ugye már mindjárt olvassuk, hogy mikkel borzasztott el őket. Egyébként legtöbbünknek ilyenek a mi kis fotóink a múltból. Ilyen megfélemlítőek. Góliátok. Ilyen csúnyák. És úgy tűnik nekünk, hogy hát ez soha nem fog eltűnni. Szóval, hogy mindig visszaemlékszek rá, és hát ez kegyetlen. És aztán belegondolsz, jó, ezt a sztorit már hallottam ezerszer. Tudom, hogy Dávid fog győzni, úgyis legyőzi ezt a 3 méteres Góliátot. Igen, ez annak a képe, hogy Jézus legyőzi a sátánt, jó. Ezt is tanultuk, vagy tanítottam a vasárnapiskolában, meg már sokat prédikáltak róla. De most arra kérlek benneteket, hogy olvassuk ezt a történetet, hogy végigmegyünk rajta. Én azt szeretném, hogyha ez személyes lenne. Jó, tehát nem arra gondolnátok, hogy Dávid, mint Jézus képe, legyőzi Góliátot, a sátánt, és így győzedelmeskedik Jézus a sátán felett, hanem legyen ez egy személyes. Ahogy te legyőzöd azt a Góliátot, ami ott van az életedben. Ami esetleg fogva tart a múltadból. Oké, tehát 5. vers. Na, mindjárt megkeressük. Azt hittem, hogy beállítottam, de annyira nem okos ez a telefon. Beíratom iskolába. A kis okost. Na. Tehát a filiszteusok seregéből kiállt a csatasor elé egy bajnok. Góliátnak hívták, és Gát városából származott. Körülbelül 3 méter volt a magassága. 5. vers. És bronz sisakot viselt. Pikkelyes bronzpáncélt öltött magára, amely 5000 sekelt nyomott. Oké, 5000 sekel, az átszámolva mi mértékegységünkben, ez 60 kiló. Tehát 60 kilós ilyen bronzpáncélt öltött magára. Ez durva. Szóval azt mondja, lábán is bronzvértet viselt, vállán pedig bronzkardot hordott. 7. vers. Lándzsájának nyele olyan vastag volt, mint a szövőszék gerendája. Ugye, hát ezt mindenki tudja, hogy milyen vastag, mert mindannyiunknak van szövőszékünk. A hegye pedig 600 sekel súlyú vasból készült. Tehát körülbelül 7 kiló. A lándzsának csak a hegye. Tehát ez nem olyan, hogy elhajítja az ellenfélre, és csak úgy beleáll, hanem az úgy keresztül megy rajta. És úgy eltünteti, mondjuk Dávid méretére gondolva, eltünteti a felső testét. Tehát egy 6 kilós dárdahegy. Ez már nukleáris fegyver. Durva. És azt mondja, Góliát előtt ment a fegyverhordozója, az se lehet egy gyenge, aki a gazdája pajzsát vitte, vagy lehet, hogy vonszolta. De amit látunk, az az, hogy ezek az emberek, akik ezzel a Góliáttal szemben álltak, ezek megrettentek. Tehát mi az, amit tesz? A pillanat képünk, mit tesz velünk ez a Góliát, ott van a papírotokon, hogy megrettent, megfélemlít. Megfélemlít bennünket. Mert 11. versben, hogyha olvasod. Azt mondja, Saul király és Izrael egész serege jól hallotta Góliát kérkedését, de nagyon megrettentek tőle. Mert miket mondott? Hát, olvassuk el. Góliát napról napra kiállt a csatatére. Tehát minden nap ment. A két sereg közötti völgybe lement, és így kiáltott Izrael seregének. Mit áldogáltok ott szép sorban? Nem azért jöttetek, hogy harcoljunk egymással? Persze, hogy ki fog kimenni ellened, mert hülye leszek veled harcolni. Nézzétek, itt vagyok én, a filiszteus, ti meg Saul katonái vagytok, nem igaz? Akkor jöjjön le ide egyikőtök, és küzdjünk meg egymással. Ha közületek valaki legyőz engem és megöl, akkor a filiszteusok szolgáitok lesznek. Ha meg én győzöm le és ölöm meg őt, akkor ti fogtok nekünk szolgálni. Látjátok, én ma kigunyoltam Izrael seregét. Állítsatok hát ki valakit, hogy szembeszálljon velem, és vívjunk meg egymással. És akkor mondja, hogy Saul és az ő serege hallotta Góliátnak a kérkedését, és megrettentek tőle. És ez történik. Ez történik, hogy megrettenünk, és félünk. És ez az egészben a legzavaróbb egyébként. Hogy félelem van. Tehát itt vannak ezek az emberek, Izrael népe, Izrael emberei, Isten népe, tudják, hogy Isten védelme alatt vannak, tudják, hogy ez a harc, ez Istentől van, és szabadságot kaptak, hogy harcoljanak. Ígéretük volt, hogy szabadok lesznek, és ez lesz ez a föld, és ezek az emberek bitorolják azt a földet, ami az övéké. Tehát tudnak mindent. Tudnak mindent. És mégis, ott van ez az óriás, ott üvöltözik, ott kiabál, ott szájhősködik, szájkaratézik. Valószínűleg nem csak szájkaratézne, hanem tényleg harcolna, és elég keményen. Ez egy 3 méteres óriás, 6 kilós dárdahegyel nem egyszerűen harcolhat. Ott káromkodik, átkozza Isten népét, és annyira megigézte, annyira megfélemlítette Isten gyermekeit ez a hozzáállás és ez a nagy szájúság, hogy teljesen tele lett a gatyájuk. Megijedtek. Totál megijedtek. És ez az, amikor ott belül egy hang. Ugyanez. Tehát ott belül egy hang. A múltamról beszél, hogy milyen voltam, mit tettem. Ott üvöltözik belül Góliát. Ez vagy te. Hát, ha Gyüli tudna arról, amit múlt héten gondoltál, vagy csináltál. Tehát, hogyha biztos, hogy kirúgnának innen. Vagy ha a feleséged tudna arról, vagy ha a férjed tudna arról, hogy mire gondoltál most. Vele kapcsolatban, vagy mással kapcsolatban. Vagy ha a gyerekeid tudnák, hogy milyen gondolatok merültek, vagy mit csináltál, vagy ezt látták volna a gyerekeid. Vagy hallották volna, hogy mit mondtál. Oké, tehát ez a Góliát belül. A küzdelem. Nem küzdelem, megfélemlítés. A megfélemlítés. Kőkemény megfélemlítés. És ami történik, hogyha nem vigyázunk, akkor ha nem vigyázunk, akkor megengedjük ennek az ellenségnek, hogy meghatározza azt, hogy kik vagyunk mi. És teljesen fogva tart, lebénítva. És nem engedjük Istennek, ha neki engedjük meg, Góliátnak, hogy határozza meg azt, hogy kik vagyunk, akkor nem engedjük Istennek, hogy abban a szabadságban éljünk, amit ő adott nekünk. Úgyhogy, hadd mondjam el nektek, ha Krisztusban vagy, akkor egyedül Jézus Krisztus keresztje határoz meg titeket. Tehát, ha Isten családjában vagytok, Jézus keresztje határoz meg titeket. Ahol minden, amit csináltál, vagy csinálsz most, vagy csinálni fogsz a jövőben, azzal minden lett bánva Jézus keresztjén. És aki ezt fölhozza, felrója neked bármilyen hang, akár kellemes hang, akár csúnya hang, akár gonosz hang, tök mindegy. Ennek nincs joga fölhozni. Mert Jézus mindennel elbánt. Ez már nem te vagy. Oké, úgyhogy nem kell odafigyelni a pillanatképre. Nem kell. Nem kell. Egyébként meg tudjuk, mert tudjuk, hogy mi történt ezzel a 3 méteres fickóval a történet végén. Oké, de még egy érdekes dolog, hogy még egy, nem csak hogy érdekes, hanem egy fontos dolog, hogy nem csak hogy megfélemlítette őket, hanem figyelj, 16. versben azt olvasjuk, hogy ekközben a filiszteus Góliát 40 napon keresztül minden reggel és este kiállt az izraeli sereg elé. Aki tehát nem egyszer játszotta le ezt a kazettát, vagy tartotta meg az ő stand-up showját, hanem 40 napon keresztül. Reggel, csak hogy jól kezdjék a napot, Isten népe, egy jó kis megfélemlítéssel, és mielőtt még lefeküdnének egy jót csucsukálni, még este is elmondta nekik, hogy nehogy már egy jót pihenjenek. Hogy Góliátnak a megfélemlítő gondolatai uralják az éjszakáját is. Oké, tehát nem csak, hogy megfélemlít Góliát, hanem egyszerűen nem megy el. Ez is egy fontos tulajdonság, hogy megfélemlít, és hogy nem megy el. Nem megy el. És ez is nagyon zavaró, hogy nem megy el. Tehát 80-szor, tehát az alapján, amit itt mondott, 16. vers, ez 80-szor, ez elég idegesítő, nem? Engem idegesített volna nagyon. És lehet, hogy ez alatt a 40 nap alatt elindítottak óriásülő tanfolyamokat, hogyan kell egy óriást megölni, egy gyors talpaló, egyhetes. Gyorsan költöttek óriásülő dalokat, hogyan áll ellent az óriásnak dallal. Imádkoztak is, hogy Isten csináljon ezzel az óriással valamit, biztos vagyok benne. Tehát ője meg ezt az óriás, valamilyen meteorit üsse agyon, vagy valami, nem tudom. De figyelj, a legvégén az történt, hogy nem változott semmi. Góliát csak jött, nyomta, mondta, és nem ment el. Ugyanúgy megkötözöttek maradtak, ugyanúgy foglyú voltak ejtve, és nem tudtak a szabadságban élni, amit Isten adott nekik. Egyszerűen csak ott volt. Ellenség hangjára hallgattak, az kész. És ezért mondtam azt, hogy tehát vannak jócskán a kereszténységben, és közöttünk is vannak. És most nem konkrétan gondolok bármelyikőtökre is. Akár magamból kiindulok, vannak területek, ahol sajnos van képem a múltamról. Van képem a múltamról, és hangosan kiabál. Pedig Jézus megszabadított. De még mindig hangosan kiabál. És nem megy el. És mit tesz? Elveszi az örömömet, elveszi a szabadságomat, megkötöz, elveszi a szabadságomat, hogy kezdeményezőbb legyek, elveszi a szabadságomat, hogy más területeken előrébb tudjak nyomulni, vagy ügyesebb legyek, vagy határozottabb legyek. Van egy-két terület, ahol szépen lenyom. Lenyom azzal, ahogy beszél, és ahogy vádol. És nem tudunk másra összpontosítani. Csak a pillanatképre. Tehát nagyon jól csinálja. Nagyon jól csinálja. Úgyhogy most szeretnék három dolgot megemlíteni. Jó? Tehát most egy kicsit fölemeljük azért a dolgokat. Most ez volt a szörnyű valóság. A probléma. És most jön három olyan igazság, ami hát nekem meggyőződésem, hogy szabadulás jó néhányatoknál lesz szabadulás ezek által, az igazságok által. És amiket említek, ezek azokra vonatkoznak, akik Krisztusban vannak. Oké? Okay? Tehát akik Isten családjához tartoznak. Számukra van szabadulás. Akik Isten ellensége táborában van, számára is van szabadulás, de számukra először az első lépés az az, hogy belépjenek ebbe. Nem kell jó emberré válni, semmi extra dolgot nem kell senkinek megtenni, hogy Isten családjába lépjen, egyszerűen csak hitben rá kell bízni az életét Jézusra. Jó, de mi ez a három fontos igazság? És ezek olyanok, amit tehát ott is van a papíron, írjátok majd bele, tegyétek ki a hűtőre, nézegessétek, memorizáljátok, és aztán amikor éreztek valami vádlást, valami károsztatást a hét folyamán dolgok felül, akkor ezt emlékezzetek rá. Tehát annyira tanuljátok meg, hogy ezt mindig elővehessétek, és emlékezzetek rá. És az első. Krisztusban teljes megbocsátást kaptam. Krisztusban teljes megbocsátást kaptam. Teljes megbocsátást. Tehát teljesen. Az a baj, hogy sokan nem hiszik el ezt. 5-10-15 éve keresztények, és nem hiszik el, hogy Jézus Krisztusban teljes megbocsátást kaptunk. Volt egy srác az általános iskolában, aki furcsa szóval illette anyukámat, és tudtam, hogy ő erősebb nálam, de úgy beijesztettem neki, vesztemre, mert beverte az óromat. Ez a tornaöltözőben volt. Elerett az orrom vére, persze, aztán a tornatanár előtt álltunk 5 perccel később, és az egész sztori úgy híresült el a tanári kar között, hogy én illettem az ő anyukáját úgy. Nem hitték el nekem, hogy ez nem így volt. És azért kaptam az orrost. Úgyhogy végül is megérdemeltem. Úgyhogy ezt még 4 évig hallgattam a tornatanártól. Mindegy, a lényeg az volt, hogy én megbocsátottam ennek a srácnak. Vajon? Hogy beverte az óromat? Hát nem tudom. Lehet, ha az út szélén stoppani, meg mennék az autók. Fekvő rendőr. Ja. Valószínű segítenék neki. Nem úgy, hogy átmennék rajta. Tehát segítenék neki. Vagy egy másik. Mély garázsokról sincs jó emlékem. Az IKEA-ban még a Warburgunk volt. Lassan már 20 évvel ezelőtt. Csak nekem volt jogsi a családban, akkor még. És akkor lent parkoltunk, valamit vettünk apujékkal, és mentünk vissza, és be volt nyomva az autó oldala. De olyan csúnyán. Tehát annyira meg volt törve az autó oldala, hogy azt biztos, hogy nem úgy hoppá, egy picit belementem. Tehát nem az, hogy tuti, hogy észrevette az, aki csinálta. Tehát nem az, hogy észre se vette. És nem hagyott ott cetlit, semmit nem hagyott ott. Ugye, mert sokan egyébként azt csinálják, hogy úgy csinálják, mint a cetlit írnának, és akkor berakják, hogy mások azt látják, hogy berak valamit, de semmit nem ír rá, hanem oda rakja. Na mindegy, de hogy nagyon rosszul esett, meg mérges voltam. Legszívesebben azt imádkoztam volna, nem voltam akkor még hívő ember, akkor még nagyban ateista voltam. De Dávidnak is volt valamilyen imája valamelyik zsoltárban, hogy Uram, tört ki a fogát az ellenségemnek. Néha így előjön az emberből az ilyen imád. Én imádkozom az ilyen helyzetben, de tört ki a fogát az ellenségem. Nem tudom, amelyik zsoltárban van, de van. Ja, tehát ezek olyan emlékek, amik rossz érzéseket hoznak föl, és ezek ilyen pillanatképek, és azt nézzük, nézegetjük, és aztán azt hiszük, hogy amikor Isten ránk néz, akkor ő is ez alapján, a pillanatkép alapján lát minket. És közben itt van mondjuk egy igevers, 2 Korintus 5.17, ez is egy ilyen kulcsvers, hogy azt mondja, hogy a régiek elmúltak, és minden újjá lett. A régiek elmúltak, és minden újjá lett. Vadonatúj teremtések vagyunk, ezt mondja ez a vers. Vadonatúj teremtések vagyunk. És ezek vagyunk mi. Tehát mi nem egy javított, felújított emberkék vagyunk, hanem vadonatújak. Nem generálon estünk át, nem felújításon, nem néhány alkatrészt cseréltek ki rajtunk, hanem teljesen új teremtések vagyunk. Ezt mondja Isten rólunk. Teljesen új. Vadonatúj. Úgyhogy ez igaz, hogyha Krisztusban vagy. És amikor ezt megértjük, hogy mi vadonatújak vagyunk, tehát nem az, mint a régi. Nem az, mint a régi. Ahonnan jönnek a képeink. Hanem mi teljesen újak vagyunk. Ha ezt tényleg megértjük, akkor hálásak tudunk lenni Istennek. És akkor tényleg tudunk örülni az új életünknek. Ha ezt tényleg megértjük. Sőt, tényleg tudjuk őt imádni. Hogy ő milyen hatalmas Isten. Hogy ő ezt megtette, annak ellenére, hogy én miket tettem, vagy hogy éltem előtte. Vagy akármit gondoltam ő róla. Ja, úgyhogy itt van még egy igevers. Nézzük csak. Efézus
Pál levele az Efézus beliekhez. A 7. vers. Azt mondja, hogy megváltott bennünket Jézus Krisztus vére, vagyis a halála árán. Rajta keresztül kaptuk meg bűneinkre a bocsánatot, Isten kegyelmének gazdagsága szerint. Tehát azt mondja, hogy megváltásunk van. Megváltásunk van. Megváltásunk van. Mindegy, hogy milyen, mi ez a pillanatkép a múltamból. Mindegy, hogy hogyan néz ki ez az óriás. Tök mindegy. Azt mondja, hogy ki lett fizetve. Ki lett fizetve. Nem pénzzel, nem pengővel, nem dollárral, nem euróval, hanem Jézus vére által. Jézus vérével lett kifizetve. Jézus vérével. Ami egy dolgot jelent, hogy nem mi értük el. Tehát nem mi tettük jóvá a disznóságainkat. Ezt nem mi tettük, hanem ő tette. Ajándékba kaptuk. Amit mi tettünk, az annyi, hogy ezt elfogadtuk, ezt az ajándékot. Elfogadjuk. Mindegy, hogy mekkora, mindegy, hogy mikor volt ez a Góliát az életemben, egy dolog biztos, hogy minden bűnöm meg lett bocsátva Jézus Krisztusban. Teljesen. Múlt, jelen, jövő. Nem az, hogy a holnapi még nem. Minden. Minden. Minden bűnöm. Ez jó hír, nem? Ez jó hír. Ez jó hír. Ez tényleg jó hír. Tehát minden, amit csináltam, az el lett törölve. És egy vadonatúj ember vagyok. Tehát meg a vadonatúj embernek már nincs egy számlája a múltból. Tehát vannak olyan, akiknek nagyon nagy szüksége van a megbocsátásra. Van. Tényleg van. Emlékeztek a Scubalára? Ezt nem fogjátok elfelejteni. Yeah. Scubala. Ha nem tudod, hogy mit jelent ez, akkor még kérdezz meg valakit, aki itt volt múlt héten, majd elmondja. Scubala. Tehát, figyelj, ha Pál apostol a legfőbb bűnösnek mondta magát, tehát akkor igazából tehát bárki belefér. Tehát mindannyiunknak szüksége van megbocsátásra, tehát mindannyiunknak. Nem néhányaknak. Lehet valaki nyerekben érzi magát, jó szériában van, jó paszban, úgy érzi, hogy nincs szüksége megbocsátásra. Nem, mindenkinek. Tehát mindenkinek. Ha az egyház gyöngye vagy, akkor is. Akkor is. Tehát mindenkinek szüksége van a megbocsátásra. És ez csak egy úton történik, Jézus Krisztus keresztjén keresztül. Csak azon keresztül jön a megbocsátás. Semmi máson keresztül. Tehát nem kell nekem azt jóvá tenni, vagy nem tudom jóvá tenni. Nem tudok semmit tenni ennek az érdekében, megbocsátás érdekében. Nem tudom én tisztára mosni a számlámat. Jézus mosta tisztára a számlámat. Őszintén szólva, tehát néha nem érzem ezt a megbocsátást. Tehát nem érzem az életemben. Visszajönnek az emlékek, visszajönnek a képek, az ördög mutogat, használja ezeket. Azt mondja, én ott voltam, láttam, amit csináltál. Ha a gyülekezet tudná, nem hallgatnának meg. Én tényleg, hogyha a múltunkat így elkezdenénk így diába kivetíteni, mindent a múltunkból, akkor szerintem egyikünk sem akarna itt lenni popcornnal és kólával a kezében. Hogy nézzük! Nem? Akkor inkább, amíg ti nézitek, én kimegyek, de nincs bőr a képem, hogy utána visszajöjjek közétek. De ezeket Isten látta, az ördög is látta, és az ördög megnyom vele minket. De Jézusban teljesen meg lett bocsátva. El lett törölve teljesen. Tehát ha azt mondanánk, hogy a múltat, most akkor nézzük meg, nem lenne mit föltenni. nem lenne mit föltenni a kivetítőre, mert nincs. Eltörölte. Eltörölte, ő teljesen kifizette. Tudod, rád mutat. Te láttalak, és tudom, hogy mit csináltál. És akkor te meg fölnyúlsz, megfogod az ördög ujját, és kitöröd. És azt mondod, hogy ezt neked. Ezt neked. Nekem teljesen meg lett bocsátva minden. Ja. Úgyhogy Jézus a kereszten kitört az ördög mutató ujját. Nincs joga mutogatni. Persze ez nem azt jelenti, hogy kussol és nem mutogat. Attól ő még jön. Aki emlékszem, még mit tudom én, 2-3 éve lehettem Jézus követő, hívő, keresztény, vagy mondjuk akárminek. A Blaha aluljáróban voltunk, azt hiszem, hogy rajztáblás, evangelizációt csináltunk. Éppen befejeztem az egyik üzenetet, prédikáltam ott rajztábla segítségével, festettünk, meg mit tudom én. És akkor egyszer csak hív egy régi osztálytársam. Már nem tudom, hogy lehet, hogy azokban a napokban én hívtam őt fel. Igen, valahogy eszembe jutott egy telefonszám, de ez nem véletlen, hogy eszembe jut egy telefon. És fölhívtam ezt a telefonszámot, és az osztálytársam volt benne. Valahogy rögzült bennem a középiskolás évek alatt az ő száma. Fölhívtam, és akkor mondom, hát már évek óta nem találkoztunk, fussunk már össze egyszer. És akkor egy pár nappal később felhívott, ott voltunk, és meséltem róla, hogy éppen mit csinálunk, meg miért, csak néhány mondatban, hogy én mit csinálok éppen, meg milyen változás ment végbe az életembe, és azt mondja, hát ez nem az igazi Balázs, akit én ismertem. Ez nem az a Balázs, ez nem az igazi Balázs. És akkor úgy hallottam, hogy ez nem Isten hangja. Én azt mondtam, dehogy nem, ez most az igazi Balázs. Az volt a nem igazi Balázs annak idején, akit te ismersz. Akiről el nem tudtad képzelni, hogy itt lyukad ki egyszer. Én se tudtam volna elképzelni. Én annyira ateista voltam, és annyira nem szerettem Istent, hogy mai nap is csodálkozom, hogy kerültem én ide. Ugye, de hogy Istennek semmi nem lehetetlen. Istennél ott van minden ember szívének a kulcsa. Lehet, hogy neked nincs meg a kulcsod valakinek a szívéhez, de Istennek megvan. Ja. Úgyhogy akárki hív föl és mondja azt neked, vagy a belső hang mondja azt, hogy ez nem az igazi. Ez nem az igazi Éva, ez nem az igazi Edith, ez nem az igazi akárki. Nem. Szerintem, vagy nem. Ez az igazi, mert Jézusban megbocsátatott nekem. Nekem minden meg lett bocsátva. Teljesen. Teljesen meg lett bocsátva. És azért jönnek egyébként emberek Krisztushoz, mert szükségük van megbocsátásra. És meg kell tegyünk bármit. Gyülekezetként meg kell tegyünk bármit. Jézus követőként meg kell tegyünk bármit, hogy emberek Jézushoz jöjjenek. Mert a múlt rabságában él minden ember. Ha mi keresztények küzdünk ezzel, akkor ők még inkább. Ők még inkább. És tehát gyülekezetként mindent, tehát bármit meg kell tegyünk, hogy elérjük az embereket Krisztusért. Tehát lehet, hogy jó az, hogyha jobb lenne az egészségügyi ellátás, meg a delfinek sem szenvednének annyit, meg a bálnák is rendben lennének, és sokkal több zöld lenne. Ezek is jó ügyek. De mi van az ember lelkével és szellemével? Mi az, ami 100 év múlva is számítani fog? Tehát azok az embereknek a lelke. Úgyhogy emberek távol vannak Istentől, és Isten adott nekünk egy küldetést, hogy legyen részünk abban, hogy emberek helyreálljanak az Istennel való kapcsolatukban. Mert szükségük van nekik is erre a megbocsátásra. Ja. Úgyhogy, második. Tehát az első, hogy teljes megbocsátásom van. Második, Krisztusban kiválasztott, és értékes vagyok. Krisztusban kiválasztott vagyok, és értékes vagyok. Mit tudom, 10 évvel ezelőtt, vagy 15 évvel ezelőtt el nem tudtam volna képzelni, hogy ennyire fontos lesz számomra a mobiltelefon.
Tehát annak, mikor még nem volt mobiltelefon, minden számot, nem tudom, hogy emlékszel, de minden telefonszámot szinte fejből tudtál. Nem? Tehát volt név, és akkor utána daráltad a 7 számjegyet, vagy a 6 számjegyet, vagy mit tudom én, Pesten 7 volt. És azóta már abban van a naptár, abban írod be a találkozóidat, abban írsz bele jegyzeteket, hogy el ne felejtsél, bevásárlólistát, vagy mit tudom én, kódokat, bár nem érdemes telefonba kódot tenni, ne tegyetek, mert ha ellopják, akkor minden más információt is megkapnak. De benne van a feleségem neve is, tehát ez segít, hogy ne felejtsem el. Oké, tehát az emberek neve is benne van, tehát sokszor előfordul ez, nem, hogy felhívod a telefonod, hogy hol van. Hogy kérsz valakit egy telefon. Mert, tehát, és akár a legnagyobb örültségre is hajlandó az ember, csak hogy megtalálja a telefonját, mert annyira fontos, mert nem tud már nélküle élni. És hát ilyenek vagyunk, tehát ha valami fontos nekünk, akkor hajlandóak vagyunk rengeteg dolgot megtenni azért a dologért, ami fontos. Vagy azért a személyért, aki fontos. Ez már csak így van. Tehát bármit képesek vagyunk megtenni. És tudod, mit tett Isten, hogy magához vonzon téged? Tudod, mit tett? Elképesztő. Tehát meghalt értünk a kereszten. Valahogy mindig ide fogunk, ma mindig ide fogunk kiukadni, jó? De sokszor máskor is. Tehát elképesztően fontos és értékes vagy Jézusnak. És elképesztő dolgot tett, értünk. Csak azért, hogy magához vonzon. Jó van, mondod magadba, vagy én mondom magamba, vagy bárki. Oké, de mi van a pillanatképemmel? Ezzel a fotóval. És itt Efézus 1.3-ban azt olvashatjuk, tehát Pál levele az efézusiakhoz, első fejezet, 3. vers, azt mondja, áldott legyen az Isten Urunknak, Jézus Krisztusnak Atya, aki Krisztusban megáldott bennünket minden szellemi áldással a mennyben. Tehát magyarán azt mondja, hogy sokkal áldottabbak vagyunk, mint ahogy gondoljuk. Mint ahogy el tudjuk képzelni. Azt mondja, hogy tehát megáldott bennünket minden szellemi áldással. Tehát mindegy, hogy érzed magad, vagy ha nagyon áldottnak érezted magad az életed egy pontján, még annál is áldottabb vagy. Mert Isten minden szellemi áldással megáldott bennünket. Aztán így folytatja. Az Atya annyira szeretett bennünket, hogy Krisztusban már a világ teremtése előtt kiválasztott minket. Kiválasztott. Mielőtt még a világot megteremtette volna, ezt az egész földet. Már akkor kiválasztott. Kiválasztott minket. Hogy bennünket a saját népévé tegyen, akik az ő szemében szentek és tökéletesek. És így folytatja, szeretetétől indítatva előre elhatározta. Tehát szeretete miatt előre elhatározta, hogy Jézus Krisztus által a saját gyermekeivé fogad bennünket. Tehát nem akárkik lettünk, a saját gyermekei lettünk. Tehát gyermekeivé fogadott minket. És igen, ezt akarta, mert így tetszett neki. Ezen 11. vers, Krisztusban kaptuk meg az örökségünket Istentől, ahogyan ezt ő már előre elhatározta. Mert ez így felelt meg a céljának. Isten ugyanis mindent a saját elhatározása és akarata szerint cselekszik. Tehát ha Krisztusban vagy, fontos vagy. Ha Krisztusban vagy, fontos vagy. Miért? Azért, mert kiválasztott téged. Ő vont magához téged. Nem mi vontuk magunkhoz őt, bármilyen tettünkkel, elhatározásunkkal, döntésünkkel, ő már a világ teremtése előtt már határozott erről, és vonzott bennünket. Azt mondta, hogy én akarom őt, és vonzom őt, magamhoz fogom vonzani őt. Annyira, hogy nem fog tudni neki ellenállni. És hol vagy most? Itt vagy. Itt vagy. Ez jelent valamit. Ez, hogy Isten cselekszik. És Isten megteszi azt, amit ő elhatározott. Oké, tehát mit tudom én, tehát én lehet nem úgy keltem fel aznap, hogy ma szép van ma, úgyhogy Istent választom. Oké? Amikor engem Isten megtalált. Nem így történt. Szép van ma, szép nap van ma, Istent választom. Nem, ez másképp történt.
Tehát azt mondja a Biblia, hogy halott voltam. Oké, tehát halott voltam. Amikor az ember nem ismeri Istent, akkor halott. Akkor még halott. Hány döntést tud egy halott ember hozni? Zéró. Tehát egy halott ember nem tud döntést hozni. Hány halott szólalt meg a temetésen, hogy kérek szépen egy jégkrémet? Ez elég durva lenne, nem? Egy temetésen egy halott megszólal, kérek szépen egy jégkrémet. Tehát ilyen nem történik. Tehát, hogy egy halott ember nem csinál semmit, ez halott. Ez halott, ez nem képes semmire. Ha ilyen történik, összecsinálnám ott magam ezen a temetésen. Hogy jutott ilyen hülyeség az eszembe? Na mindegy, a lényeg az az, hogy én nem kerestem Istent. Egyáltalán nem kerestem Istent. Voltam egyszer 14 évesen valami kosárlabda táborom, nem tudtam, hogy keresztény, de aztán kiderült, hogy az. Akkor ott beszéltek Jézusról, akkor valami hatással volt az életemre, mert anyám azt mondta, hogy ki lettél cserélve. Akkor kaptam, nem olvastam el, csak kaptam a Több mintás című könyvet. Ezt sok évvel később, 5-6-7 évvel később olvastam el. De ez valami hatása volt az életemre, de annyi volt. Tehát, hogy körülbelül 3 hétig tartott. Aztán 96-ban voltunk síelni a gyülekezettel, a pesti gyülekezettel. Akkor is csak azért mentem, mert síelni akartam. 97-ben is elmentem, mert síelni akartam. Aztán volt néhány fiatal korombeli, akik keresztények voltak. Azt jó fejek voltak. Aztán elkezdtem én is járni, de nem hittem Istenben. Vagyis hát úgy, akkor már úgy végülis nem mondhatom azt, hogy nincsen, de az se, hogy van. Tehát egyik oldalra sincs bizonyítékom, tehát egyikre sem mondhatom azt, hogy van, vagy nincs. Viszont ezzel nyitottabb lettem arra, mi van, hogyha mégis van. És mentem a gyülekezetbe egyszer egy héten anyuval, ott voltak ezek a fiatalok, de nem értettem semmit, meg nem is voltam még közéjük tartozó, csak elmentem, mert jó fejek voltak. És aztán már meséltem nektek, tehát úgy alakult az életem, hogy egy fél év alatt tripla vagy tízszeresen mélyre zuhant, és aztán egy hajnalon, egy bulizás után odaadtam az életemet Jézusnak. Valahogy akkor odajött a számra az, hogy tudod mit, Jézus, tiéd az életem. Hogy jutottunk el idáig, ezt Isten tudja. Nem tudom azt mondani, hogy ez mindenkinél így működik, vagy így történik, vagy egyszerűen, hogy Isten innen, egy ateistából megfordított engem ebbe az irányba, ez csoda. De ez azt bizonyítja, hogy Isten, Isten. Hogy ő tényleg a szíveknek az ura. És hogy minden élet tőle jön. És én nem kerestem őt, de aztán ő megtalált engem. Oké, tehát én nem kerestem őt, de ő kiválasztott. Ő kiválasztott, és csak gondolj bele a te szellemi utazásodba, hogy hogyan történt, hogy mi történt. Ne arra az évre gondolj, vagy arra a hónapra, vagy arra a hétre, amikor odaadtad az életed Jézusnak. Hanem, tehát hogy történt az egész folyamat, akár évekre visszamenőleg. Tehát Isten vonzott bennünket. Isten vonz bennünket. Tehát azok a beszélgetések, amik kapcsolatok, események, amik csak úgy megtörténtek, de nem véletlenül. Ja, Isten vonzott bennünket, mert számára értékesek vagyunk. Oké, tehát ezek nem csak körülmények, hanem azok Isten által megszerkesztett események voltak az életünkben. Ahol Isten szorgosan tevékenykedett. És aztán eljutatott oda bennünket, hogy azt mondjuk, hogy igen. Igen. Én akarom. Hogy mi van a pillanatképpel? Ő már tudott arról a pillanatképről, mielőtt még megtalált volna téged. Sőt, ő már tudott azokról a pillanatképekről, azokról a fényképekről, miatt még megszülettél volna. És mégis kiválasztott. És mégis megalkotott. Nem azt mondta, hogy ezek szörnyű képek, ez egy szörnyű ember, inkább nem is hagyom, hogy megszülessen. Majd valami jobbat választok. Nem. Azt mondta, akárhogy is. Jó, az enyém. Jó, az enyém lesz. Mert értékes vagy számára. Értékes is. És nem csak, hogy jó, hagyom megszületni, hanem azt mondta is, hogy én hajlandó vagyok akármit fizetni. Hajlandó vagyok a legvégsőkig elmenni, hogy a legdrágábbat fizessem ő érte. Hogy a fiamat áldozom érte. Ja. Úgyhogy megbocsátott nekünk, értékesek vagyunk. Harmadik, feltétel nélkül szeretve vagyunk. Ez a harmadik. Krisztusban feltétel nélkül szeretve vagyunk. Meggyőződésem, hogy manapság sok gyülekezetből kirúgnák Jézust. Tehát például Jézus sok helyen nem lehetne pásztor. Tehát nem járt teológiára, a vallásos elvárásoknak nem felel meg, teljesen másképp csinálja dolgokat, mint a szokásos a vallásos emberek. Tehát sok helyen elrúgná a pöttyöst, ahogy az ő korában el is rúgta az akkori vallásos emberek. Néla. Ja, kihúzta a gyufát. És hol látjuk Jézust? Hol tevékenykedett a legtöbbet? A vámszedőkkel és a prostikkal. És a bűnösökkel. És ő erről volt híres. És ez volt az ő fő bűne, hogy ő a bűnösöknek a barátja. Ő egy olyan ember, aki kedveli a bűnös embereket. Az akkori vallásos emberek nem voltak hajlandók egy fedél alatt lenni ilyen emberekkel. Jézus mit csinált? Ő meg velük volt. És szerinted már, hogy azok az emberek, akik nem olyanok, mint Jézus, szeretik Jézust. Nagyon érdekes. Hogy azok az emberek, akik nem olyanok, mint Jézus, szeretik Jézust. Tehát nem olyan jó, nem olyan ügyes, nem olyan szerető, nem olyan kedves. Tehát a bűnösök szeretik Jézust. A bűnösök szeretnek Jézussal lenni. Akkor a bűnösök szeretek. A vallásosok, akik elvileg Istent követték, azok nem szerettek Jézussal lenni. A bűnösök viszont szerettek Jézussal lenni. Ennek van üzenete. Az, hogy Jézustól szeretetet kaptak, és elfogadást kaptak. És értékesek voltak az ő szemében. És Márk evangéliumában az első fejezet 40-től 42. versig itt van egy leprás ember, miket a lepra egy guztustalan, egy betegség. Tehát amikor már nagyon elterjed meg minden, akkor ott leesnek dolgok. Tehát leesnek emberi testrészek. Elmegy a partiba a leprás, és mártogat valami ízét, tejfőbe valami zöldség, és benne marad az ujja. Milyen beteges képek jutnak eszembe, nem ezekre a helyzetek? És oda ment Jézushoz egy leprás, letérdelt előtte, és így kérte. Ha akarod, meg tudsz gyógyítani engem. Jézus megsajnálta. Ezt mondja, megsajnálta. Kinyújtotta a kezét, megérintette, és így válaszolt. Igen, akarom. Gyógyulj meg. Ekkor a betegről azonnal eltűnt a lepra, és teljesen egészséges lett. Oké, tehát azt mondta, hogy ha meg akarsz gyógyítani, megteszed. És megtette. De ami a nagyon különleges, hogy miért érintette meg Jézus ezt a leprást? Mert megérintette. Nem? Mert azt mondja, hogy kinyújtotta a kezét, megérintette, és így válaszolt. Tehát nem kellett volna. Nem? Nem volt szükséges. Tehát nem szükséges megérinteni. Ugye, mert volt egy másik helyzet, ahol meg azt mondta, ha csak egy szóval mondod, meggyógyul az én szolgám. Sőt, egy másik városba meggyógyult. Tehát a szava is elég lett volna. Tehát nem kellett volna megérintenie. Messziről mondhatta volna annak a leprásnak, hogy gyógyulj meg. Akarom, gyógyulj meg.
De ő megérintette. Megérintette. Hát akkor lehet, hogy hát biztos szüksége volt egy jó kis ölelésre, nem? Néha az embernek szüksége van egy jó baráti, szerető ölelésre. Akkor biztos azért érintette meg. Nem. Szerintem két dolog miatt. Az egyik, hogy lássuk azt, hogy őt nem érdekli az, hogy mennyire mocskosak voltunk. Tehát nem érdekli az, mert az akkori vallásos emberek messziről elkerülték. Ezeket külön kolóniákba rakták, és katonákkal őrizték. Nem lehetett velük érintkezni. De Jézus pedig azért érintette meg, hogy megmutassa, hogy nem tudsz olyan mocskos lenni, hogy ne érjek hozzád. Úgyhogy mennyire érzed magad mocskosnak? Hogy Jézus szemében nem tudsz olyan mocskos lenni, hogy ne akarna megérinteni téged. És a másik az, hogy amire rájöttem, hogy azt mondta ezzel Jézus, hogy Balázs, te vagy az a leprás. Tehát nem csak, hogy Jézus hozzáér bármelyik mocskos emberhez, hanem ez személyes üzenet. Hogy Balázs, te vagy az a leprás. Megérintettem őt, hogy lásd, hogy megérintenélek téged is. Úgyhogy csak gondolkozzál ezen. Mi történik, amikor elkezdesz így gondolkodni az evangéliumról? Hogy hát én ott vagyok, én vagyok az a leprás. Oké, mert akkor lesz igazán ereje az evangéliumnak az életünkben, amikor ezekben a helyzetekben magunkat képzeljük bele. Nem szó, hogy ez egy jó sztori Jézusról, meg a leprásról, meg a vérző asszonyról, meg akárkiről, hanem én ott vagyok ebben a történetben. Akkor lesz hatalma igazán. Én vagyok az a leprás, én vagyok az a béna, én vagyok az a vak. És a kegyelem miatt engem megérint. És megérintett. És nem kell azzal foglalkoznom most már, hogy milyen voltam. Vagy mit csinálok, vagy milyenné kell váljak, vagy mi van a múltamban. Krisztus miatt nem kell ezzel foglalkoznom. És ez elképesztő ereje van az evangéliumnak, hogyha így gondolkodunk felőle. Hogy nem csak egy aranyos sztori, vagy egy tanulságos sztori, hanem az én vagyok az evangéliumban, ott vagyok benne. Jézus feltétel nélkül szeret engem. Mindegy, hogy néz ki az én fotóalbumom, és milyen képek vannak benne. Tehát szeret engem. Ezt nehéz elfogadni, nem? Tudod, miért nehéz elfogadni? Mert nehéz nekünk is másokat szeretni. És elképzelni azt, hogy Jézus annak ellenére, hogy én ilyen olyan vagyok, ő szeret engem. Oké, mert nehéz szeretni azt, aki 30-al megy előtted a körúton, meg a másik, aki a másik sába 30-at, tehát nem tudom leelőzni, se kívülről, se belülről. Vagy beáll eléd a sorba, és akkor apróval fizet, vagy Erzsébet utalvánnyal, és akkor... De nem tudod, csak miután már ott vársz, végigállod a sort, és akkor ott nekiállnak, és számolják az ilyen köteget, mert nagy bevásárlás van. Tehát nehéz szeretni, nem? Nehéz szeretni az embereket, ezért nekünk is nehéz elfogadni, hogy Jézus szeret engem. Jézus szeret engem. Viszont egy valakit nem nehéz szeretni. A saját gyerekedet. Hogyha van gyereked, akkor tudod. Hát annyi kárt, amit ők okoztak az elmúlt 10 évben. Tehát senki más nem okozott. Lehányt. De várjál, nem csak úgy, a számba. Éjjel. Lepisilt, lekakilt, rángatta az idegszálainkat. Mindegyik leköpött. Tehát, ha valamelyikőtök ezeket csinálta volna, biztos megvertem volna. De mivel a lányaim, nem csinálom, mert szeretem őket. És ezen semmi nem változtat. Ezen semmi nem tud változtatni. Ja, úgyhogy ez az üzenet. Ez az üzenet, hogy semmi nem változtat azon, hogy én szeresselek téged. Ez Jézus üzenete számunkra. Mindegy, hogy ki vagy, mit tettél, mi van a fénykép almódva. Szeretlek, mert az enyém vagy. Szeretlek, mert az enyém vagy. És sokszor, amikor azt mondják, hogy apa, szeretlek. Akkor azért mondják, mert utána mit mondok? Én is nagyon szeretlek. Mert ezt akarják hallani. Ja. Úgyhogy Jézusnak ez az üzenete számunkra ma, hogy szeretlek téged. Megbocsátottam neked, értékes vagy, kiválasztott vagy, elfogadott vagy, feltétel nélkül szeretlek. És a Római Levélben, 8. fejezet, 38. 39. versben azt mondja, hogy semmi nem választhat el ettől a szeretettől. Most nem olvassuk föl, de semmi nem választhat el bennünket Isten szeretetétől. Ha Krisztusban vagyunk, ezek mind érvényesek. És nem kell, hogy ezek a régi fotók uralkodjanak rajtunk. Ja, úgyhogy nem tudunk olyat tenni, amiért ne szeretne minket. Egyszerűen képtelenség. Képtelenség, hogy ne szeressen minket. Mi az ő gyermekei vagyunk. Úgyhogy mit teszünk ezzel? Mit teszünk ezzel? Hagyjuk, hogy lekerüljön rólunk ez a temetői szerkó. Ezek a rongyok lekerüljön. Éljünk ebben a szabadságban. Éljünk ebben a szabadságban. Tehát két hegy van. Ez a hegy Isten gyermekei, az a hegy Isten ellenségei. Valamelyiken ott vagy rajta. Ha az vagy, aki még nem ismeri Krisztust, minden, ami elhangzott ma, az igaz lehet rád, ha átkerülsz ide. Úgyhogy egy módon keresztül történik ez, hogy bízol Jézusban. Bízol Jézusban, rábízod az életed. Az ő keresztjében, bűnök bocsánatára, megvallod a száddal, hogy Jézus, te vagy az én Uram, megváltom, Istenem. Ennyi. Nem kell jó életet élni, nem kell kellemes életet élni, nem kell szép életet élni, jóvá tenni dolgokat, hanem egyszerűen csak egy döntést hozunk, és megszületünk Isten családjába. Ennyire egyszerű. Azért ilyen egyszerű, mert ő szeretett minket, és tudja, hogy senki nem tudja tökéletessé tenni magát. Ha pedig Krisztusban vagy, akkor viszont utasítsd el az ellenségnek a hangját, amikor kiabál. Amikor elveszi a régi fényképalbumot, előveszi a régi fényképalbumodat, és mutatja neked, akkor csak utasítsd el. Ne hagyd, hogy a múltadnak a képei üvölcsenek. A fájdalom, az üresség, a csalódottság, ezek lenyomjanak. Mert Jézus nem erre hívott el bennünket. Jézus feltámadt a halálból, kijött abból a nyomvat sírból, és él. És ezt az életet akarja számunkra is, hogy éljünk. Éljünk. Jó, úgyhogy jövő héten arról fogunk beszélni, hogy milyen az ilyen élet. Isten céljában élni. Hogy milyen életet akar velünk Isten. Hogy mennyire képesek vagyunk egy olyan életre, amiről csak úgy álmodtál, hogy jó, hát ez másnak lehetséges, de nekem nem. Úgyhogy izgalmas lesz a következő alkalom. És úgyhogy a mai üzenet az ennyi. Krisztusban teljesen megbocsátott, kiválasztott és értékes vagyok, és feltétel nélkül szeret engem. Ezt jegyezzétek meg. Ezt tegyétek ki a hűtőre. Ez legyen ott veled a szívedben, a fejedben, a hétköznapokban. Ezt a hármat. Szajkozz nyugodtan. Oké? Úgyhogy imádkozzunk. Atyánk, köszönjük, hogy te szeretsz minket. És tudjuk azt, hogy mi eléggé elfuserált emberek vagyunk. Sőt, magamról igazán tudom ezt. És tudom azt, hogy ha itt ebben a teremben van fájdalom, van csalódottság, az jogos. Igen, történtek dolgok. És azt is tudom, hogy többen elhiszik az ellenség hangját, ahogy az ellenség azt mondja, hogy igen, ez vagy te. És tudom azt, hogy sokan nem hiszik el, hogy Krisztusban benned teljesen megbocsátatott, hogy kiválasztottak, hogy elfogadottak, hogy értékesek, hogy feltétel nélkül szereted őket. Úgyhogy imádkozom most, hogy
hogy ahogy megy majd a dal, döntések szülessenek. Legyen olyan, aki kilép a sírból, legyen olyan, aki kilép a vádló hang hatása alól erre az új életre, arra az életre, amire teremtve lettek. Köszönjük, Urunk. Amen. Úgyhogy most jön egy dal.